miniszterelnök bejelentése szerint egy bűnözői csoport robbantásokra készült a politikai nagygyűléseken.
Holnaptól ismét drágul az üzemanyag, a MOL egy hete emelte legutóbb a benzinárát.
Százezrek tüntetnek Franciaországban, még mindig a pályakezdők munkavállalásáról szóló törvény miatt tiltakoznak.
Lángol a Tabi laktanya, a takarmánytárolásra használt épületeket szándékosan gyújtották fel.
Jó napot kívánunk! A miniszterelnök azt mondta, jól ismert bűnözői csoport akart Magyarországon robbantásokat elkövetni a választási nagygyűléseken. A kormányfő konzultált a nemzetbiztonsági kabinett tagjaival is, és megtették a szükséges lépéseket.
Annyit lehet tudni, hogy az egyik külföldi titkosszolgálattól olyan tájékoztatást kaptak, amely szerint három személy követte volna el a merényleteket. Egyikük jelenleg is Magyarországon tartózkodik, a magyar rendőrség több bűncselekményen is gyanúsítja. Az információt ellenőrizték és hitelesnek találták.
A magyar titkosszolgálat hivatalos értesítést kapott arról, hogy külföldi bűnözői csoportok a magyarországi politikai helyzet destabilizálása szándékával robbantásokat kívánnak Magyarországon elkövetni. A kapott tájékoztatás szerint a robbantások tervezett helyszínei a választási nagygyűlések.
Délután kezdődik a fővárosi bíróságon annak a fiatalembernek a pere, aki még 2004-ben az Al-Qaida terrorszervezet nevében robbantással fenyegette meg a szolnoki vasútállomást és több budapesti épületet. Az akkor még fiatalkorú fiút hamar elfogták, csak úgy, mint azokat, akik 8 fővárosi vásárcsarnokot és a keleti pályaudvart fenyegették meg idén februárban.
Február 11-én egy ismeretlen férfi hívta fel a csarnok felügyeletet, hogy 8 budapesti piacon és csarnokban bombát helyezett el. A tűzszerészek az összes épületet átvizsgálták, de sehol sem találtak robbanó szerkezetet. A rendőrök 2 nap alatt elfogták a fenyegetőzőt, aki elismerte a bűncselekményt. 4 nappal később a keleti pályaudvart kellett kiüríteni, mert a rendőrség segélyhívóján egy férfian közölte, 15 perc múlva felrobban az épület. Bomba itt sem volt, a 2 tizenéves tettest néhány nap alatt ugyancsak elfogták. Fiatalkorú volt az a fiú is, aki még 2004-ben az Al-Qaida terrorszervezet nevében fenyegette meg a szolnoki vasútállomást és több budapesti épületet azok felrobbantásával. A fiatalember pere ma kezdődik. Közveszéllyel fenyegetésért akár 3 éves börtönbüntetést is kiszabhat a bíróság.
Reggel 6 órától megkezdődött a tényleges sztrájk a Paksi atomerőműben. A műszakos dolgozók érdekvédelmi szervezete 15%-os béremelést követelt, míg a munkáltató 5-öt ígért. A tegnapi egyeztetés sem járt eredménnyel, az erőmű még egy javaslatot tett, erről ezekben a percekben kezdenek tárgyalni. A műszakos dolgozók tiltakozásként az erőmű teljesítményét reggel 1/2 órára csökkentették, miután ehhez a Magyar Villamos Művek ZRT megadta a szükséges engedélyt. 6 órától a 3-as blokk 20 megawattal kevesebb áramot termelt. Ugyanez várható este 6 óra és 6:30 között is. Ennyi teljesítménycsökkenés még nem okoz gondot az áramszolgáltatásban.
A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint 3.883.000 embernek van, 327.000-nek nincs munkája, ez 7,8%-os munkanélküliséget jelent. A KSH a 2005. decemberi és a 2006. februári időszakot vizsgálta, és azt állapította meg, hogy a foglalkoztatottak száma hasonló volt, mint egy évvel korábban. Az állástalanok száma viszont 40.000-rel növekedett. A munkanélküliek több mint 45%-a egy éve, vagy már annál is régebben keres állást. A hivatal jelentéséből az is kiderül, hogy egy év alatt, ha kismértékben is, de emelkedett a 24 évesnél fiatalabb munkanélküliek száma. Jelenleg a munkát keresők 20%-a ebből a korosztályból kerül ki.
Piaci információk szerint holnaptól ismét drágul az üzemanyag. A 95-ös benzinára 5 forinttal, a gázolaj pedig 3 forinttal emelkedik. Az olajtársaság a világpiaci jegyzésárak változásával, illetve a dollár erősödésével indokolja az emelést. A 95-ös benzin literenkénti átlagára a kutaknál 280 forint, a gázolajára 263 forint körül lesz. De az egyes töltőállomásokon akár 10 forintos különbség is lehet. A MOL legutóbb egy hete emelte 5 forinttal a benzin nagykereskedelmi árát.
A jelenlegi benzináremelkedést a gyenge forint okozza, viszont nem várjuk azt, hogy ennek hatására rövid távon emelkedjen az infláció, hiszen mivel Magyarország az Európai Unió tagja, ezért óriási a verseny, és ez a hatás igazából csak hosszú távon érvényesülne.
Április második felétől indul az arany határidős kereskedelem a budapesti értéktőzsdén, így London, Zürich és Isztambul után már Budapesten is lehet a nemesfémmel üzletelni. Tőzsdei források szerint induláskor egy rövidebb, júniusi és egy hosszabb decemberi lejáratra lehet majd üzletet kötni. Egy kontraktus 1 kg aranyra szól, ennek jelenlegi forintban számolt értéke nagyjából 3,7 millió forint. A béten kizárólag 99,99%-os tisztaságú aranytömbben lehet majd kereskedni. Jelentős vonzerőt jelenthet a befektetők számára, hogy a börzén vásárolt aranyat nem terheli áfa fizetési kötelezettség.
Eddig rendkívül kevés tagot delegáltak a pártok a szavazatszámláló bizottságokba. Összesen majdnem 65 ezeren vehetnének részt a bizottságok munkájában. Eddig azonban csak mintegy 7000 tagot állítottak a jelölő szervezetek. A választási szakértők bíznak abban, hogy a határidőig, azaz március 31-ig még jelentősen nő a delegáltak száma. A pártok ugyanis elsősorban a saját delegáltjaikon keresztül győződhetnének meg a választások tisztaságáról.
A kampány azonnali befejezésére szólította fel az MDF frakcióvezetője a parlamenti pártokat. Herényi Károly szerint az MSZP, a Fidesz és az SZDSZ sokszorosan túllépte a kampányra fordítható költségvetési keretet. Az MDF úgy tudja, hogy az MSZP több mint 682 millió, a Fidesz 951 millió, az SZDSZ pedig több mint 427 millió forintot költött. A képviselő kérdésre válaszolva azt mondta, az MDF eddig 200-250 millió forintot fordított a kampányra. A választási eljárásról szóló törvény szerint a pártok képviselőnként 1 milliót, azaz összesen 386 millió forintot költhetnek erre a célra.
A láncszavazás kizárása érdekében az Országos Választási Bizottság állásfoglalását kérné a Fidesz, és ehhez a három másik parlamenti párt támogatására is számít. A párt alelnöke holnapra egyeztetésre hívta az MSZP, az SZDSZ és az MDF kampányfőnökét, hogy közös beadvánnyal fordulhassanak a választási testülethez. Pokorni Zoltán hozzátette, hogy a láncszavazás lehetőségét csak az zárná ki teljesen, ha a szavazólapot a választási bizottságok előtt kellene borítékba tenni. És ha a lap mindkét oldalát lepecsételnék, mert így összehajtva is látszana, hogy valóban a szavazólap került-e a borítékba. Izrael történetének egyik legfontosabb szavazásának nevezte a mai parlamenti választást Moshe Katsav államfő. Az előrejelzések szerint az Ariel Sharon miniszterelnök által létrehozott centrista Kadima párt győzelme várható. Izraelt eddig a jobboldali Likud vagy a baloldali Munkapárt irányította, ezért a Kadima sikere mindenképpen új fejezetet nyit a Közel-Kelet történetében. A választásokon 31 párt jelöltjei versengenek az 5 millió szavazó polgár kegyeiért. A választás biztonságos lebonyolítása érdekében lezárták a palesztin-izraeli átkelőket.
Ma iktatják be a Hamas kormányt, közben a kijelölt palesztin miniszterelnök békülékeny nyilatkozatot tett. Ismail Haniyeh azt mondta, a palesztin kormány kész a párbeszédre a közel-keleti békeközvetítő kvartett, vagyis Amerika, Európa, az ENSZ és Oroszország képviselőivel, és minden erejével azon lesz, hogy keresse a térség nyugalmát és a harc befejezésének módját. A palesztin parlament azért halasztotta mára a kormány megszavazását, mert tegnap a törvényhozás ülése előtt túl sokan kértek szót.
Elhúzódó koalíciós tárgyalásokat várnak az elemzők Ukrajnában a vasárnapi választások után. Eddig a szavazatok több mint felét számolták össze. Ennek alapján egyelőre a 2004-ben elnökválasztás vesztese Viktor Janukovics pártja vezet. A második helyen Julia Timoshenko blokkja áll, a jelenlegi elnök Viktor Juschenko, Mi Ukrajnánk tömörülése pedig a harmadik helyre szorult. Egyelőre csak találgatni lehet, hogy milyen koalíció alakul majd. A narancsos forradalom erői mielőbbi koalíciós megállapodást sürgetnek, de Janukovics is bejelentette, hogy kész bármely parlamenti párttal koalícióra lépni.
Franciaországban százezrek vesznek részt a mai általános sztrájkban és felvonulásokban. A szakszervezetek és a diákszervezetek az ellen tiltakoznak, hogy a kormány követeléseik ellenére sem vonta vissza a pályakezdők munkavállalását szabályozó törvényt.
A tömegmegmozdulás zavarja a szolgáltatást, olvasható a kijelzőn a párizsi Saint-Lazare pályaudvaron. Az egésznapos általános sztrájk minden valószínűség szerint közlekedési káoszt okoz, főleg a francia fővárosban. Sok vonat, busz és repülőjáratot töröltek, és csak minden második metrószerelvény indul el. Az utasok bosszúsak.
Gyalog megyek dolgozni. 7 kilométert fogok legyalogolni. Bár már valamennyire megszoktuk az ilyesmit, túl sok a sztrájk. Az ilyen egynapos munkabeszüntetéssel különben sem lehet semmilyen eredményt elérni.
Országszerte 200 demonstrációra számítanak, Marseille-ben már el is kezdődtek. A legnagyobb megmozdulások Párizsban várhatóak. A mai tiltakozás két hét alatt már a hatodik a francia fővárosban. Némelyik erőszakba torkollott, a rendőrség több alkalommal könnygázzal oszlatta szét a rendbontókat, ezért most megpróbálják elejét venni az incidenseknek. Párizsban ezúttal 4000 rendőrt vezényeltek az utcákra, és 400 kültéri kamerával figyelik az eseményeket.
Több ellenőrzést végzünk. Sok emberünk a vonatokon és a metrókon járőröz, hogy még időben kiszűrjék a rendzavarásra készülő bandákat.
Az országos munkabeszüntetéssel támogatott diák megmozdulásokat az április végén hatályba lépő munkajogi törvény váltotta ki. Az új jogszabály szerint a 26 éven aluliakat próbaidő és indoklás nélkül elbocsáthatják a munkahelyükről. A francia kormányfő egyelőre nem hajlandó visszavonni a törvényt.
Afganisztánban szabadon engedték azt a férfit, aki a muzulmán hitről áttért a kereszténységre. Az iszlám törvények halálbüntetéssel sújtják a hitehagyást. Ez a büntetés fenyegette Abdul Rahmant is, akit végül beszámíthatatlannak minősítettek. Elengedésében vélhetőleg közrejátszott, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok tiltakozott a férfi elítélése ellen. Abdul Rahmant egyébként saját szülei jelentették fel, mert 16 évvel ezelőtt áttért a keresztény hitre, amikor egy külföldi segélyszervezetben dolgozott.
Vallomást tett az a marokkói születésű francia férfi, akit a 2001. szeptember 11-i merényletek kitervelésével gyanúsítanak. Zakarias Moussaouit még a merénylet előtt elfogták, de eddig nem beszélt a hatóságoknak. Most viszont azt mondta, hogy ő nem a 20. merénylő lett volna, ahogyan azt korábban az FBI feltételezte, hanem az 5. utasszállító repülőgépet kellett volna eltérítenie és azt a Fehérháznak vezetni.
2001. szeptember 11-e New York. Összesen 19 terrorista térített el 4 utasszállító repülőgépet, melyek közül 2 a Világkereskedelmi Központ ikertornyainak vezettek, 1 a Pentagon épületébe csapódott. A 4. gép útban Washington felé Pennsylvániában zuhant le. Ez pedig már a Virginia állambeli Alexandria. A férfi, aki jelenleg a terrortámadások egyetlen vádlottja, most saját maga védelmében vallott. Tette ezt annak ellenére, hogy a kirendelt védő az utolsó pillanatig megpróbálta lebeszélni erről, mert mint mondta, csak magának ártana vele. Még nem tudni, hogy méreginjekció vagy életfogytiglani börtön vár-e a 37 éves Moussaouira. A halálos ítélethez a vád képviselőinek bizonyítaniuk kell, hogy Moussaouinak közvetlen szerepe volt a tragédiában. A közel 3000 áldozat hozzátartozói szerint ez nem kérdéses.
Tisztában volt vele, mi készül. Megakadályozhatta volna a terrortámadásokat, ha nem hazudozik. Nem akarunk más, csak igazságot.
A tárgyaláson Moussaoui bevallotta, tudott a készülő merényletekről, mi több részt vett volna az 5. gép eltérítésében, amelyben a társa Richard Reid lett volna. Reid is amerikai fogságban várja a bírósági tárgyalást. Ő volt az, aki 2001 végén egy Párizsból Miamiba tartó utasszállító fedélzetén akarta működésbe hozni a cipőjébe rejtett robbanó szerkezetet. A merényletet nem tudta végrehajtani, a gép sikeresen landolt Bostonban. Moussaoui tehát nem a 20. gép eltérítő lett volna, hanem egy újabb akcióra készült. Azt a bizonyos 5. gépet, mint mondta, a Fehérháznak kellett volna vezetnie.
Sikeres élődonoros veseeltültetést végeztek a Szegedi Sebészeti Klinikán. Egy fiatalembernek édesanyja ajánlotta fel egyik veséjét. Szegeden csaknem 20 évvel ezelőtt végeztek legutóbb ilyen műtétet. Az élődonoros transzplantáció egyébként ritka Magyarországon.
Alig telt el 6 nap, Károly már sétál és édesanyja is jól van. Ő azt mondja, nem volt kérdés számára, hogyha lehet, fiának adja egyik veséjét. Az orvosok szerint egyébként egy vesebetegnek sokkal nagyobb az esélye a gyógyulásra, ha élő donortól kapja az életmentő szervet.
Akkor derült ki, hogy adom, illetve adni fogom, amikor közölték, hogy dializálni kell a fiamat, mert olyan szintű a méreganyag a szervezetében, hogy most már gyógyszerekkel nem kezelhetik.
Károlynak szerencséje volt, az édesanyjától kapott vesét úgy tűnik befogadja szervezete.
Tudtam, hogy a többi beteg, akivel együtt járok kezelésre, és heti 3 alkalommal 4 orvosszát fekszek az ágyon, nekik arra kell várni, hogy meghalljon valaki, hogy szervhez juthassanak. Kevés az a kivételes szerencsés ember, mint én is, aki úgy kap szervet, hogy már tudja, hogy megvan a remény a gyógyulására.
A műtét is komplikációk nélkül zajlott, Károlynak beindult a veséje, és azóta is minden eredménye a lehető legjobb. Hamarosan a kórházat is elhagyhatja.
Gyermekkori műtétek, amik voltak nála, vese, illetve hólyag körüli műtétei, ez ilyen műtét utáni hegesedésekben nyilvánult meg, ezért volt egy kicsikét nehezebb, tehát ez is egy 10-15 perccel hosszabbította a műtétet. De azt kell mondanom, az egész műtét, tehát a kivétel, betétel minden 5 órán belül megvolt.
Szegeden és környékén jelenleg csak nem 200-an várnak vesére. Évente azonban mindössze 50 műtétet végezhetnek a klinikán, több donor ugyanis nincs.
Több műszaki hiba miatt korhadt el a pécsi hullámfürdő tetőszerkezete, ezt derítették ki a szakértői vizsgálatok. Rosszul zárta a párazárólemez, rosszul szellőzött a tető belseje.
Hogy ki hibázott, azt tovább vizsgálják. A javítás augusztus végére befejeződik, és mintegy 50-100 millió forintba kerül majd.
Tavaly november 27-én szakadt le a pécsi hullámfürdő álmennyezete. Már a helyszíni szemlén is kiderült, víz került az álmennyezet alá. Emiatt pedig elkorhadt a tartó fa szerkezet. A szakértői vizsgálat megállapította, a párazáró lemez nem zárt tökéletesen.
A párazáró lemez nem látja el a feladatát, mert több helyen átengedi a párát, és még egyéb körülmény a tetősíkba elhelyezett ablakok környezetében a szellőzés nem működött teljes mértékben, ezek együttesen okozhatják ezt.
Tehát a beépített anyagok a szabálynak megfelelőek voltak, csak a be- és az összeszerelésük nem derült ki a vizsgálatból. Ezért azt próbálják majd eldönteni, hogy ki a felelős. A szakértői véleményeket megküldték a vezetőtervezőnek, a kivitelezőnek, a műszaki vezetőnek és a műszaki ellenőrnek is.
Most kiküldtük az érintetteknek, hogy 8 napon belül írásba reagálhatnak rá, nyilván lesz ellenvéleményük. És utána április 10-ére hívtam össze egy személyes konzultációt, egyeztetést az érintettek bevonásával.
Ekkor derülhet ki, hogy ki a felelős a műszaki hibáért, tette hozzá a fürdővezetője. Ha senki sem vállalja fel, akkor bíróságra viszik az ügyet. Ettől függetlenül a tényleges felújítás július 1-én elkezdődik. A főtartó szerkezet kivételével a teljes tetőszerkezetet lecserélik. A munkálatokkal augusztus végére végeznek. A becslések szerint 50-100 millió forintba kerül a felújítás.
Klángokban áll a Tabi egykori szovjet laktanya. A tűzoltókat hajnalban értesítették arról, hogy több épület kigyulladt. A szakemberek szerint egyértelmű, hogy gyújtogatás történt.
Ezt az épületet már nem tudják megmenteni a tűzoltók. Megvárják, amíg teljesen leég. A munkát lassítja, hogy a vizet Bábony megyéről és Tabról hordják.
Az egyetlen egy épületet ezt már nem tudjuk megmenteni, egy másiknak is beszakadt a teteje. Valószínűleg 4 helyszínen tüzet el tudtuk oltani, ott nem keletkezett különösen nagy kár. De ez az egyetlen egy épület, ezt tönkre fog menni, teljesen be fog szakadni a teteje.
A terménytárolásra használt épületeket a tűzoltók szerint szándékosan gyújtotta fel valaki, mivel a több mint 50 éves épületek egymástól több száz méterre állnak. A tulajdonos szerint a kár több mint 30 millió forint.
Volt ebben 3000 lucernabála, meg különböző szénabálak a kettőben, hát ez egy olyan 15 millióra becsülöm én. Hát meg ott haltunk, még nem tudjuk, ott is benn volt egy 300-400 szénabál, az is totál. Egy szem takarmányom nem marad.
A tulajdonos azt mondja, két évi takarmány készlete vált a tűz martalékává. Az oltást várhatóan estére fejezik be a tűzoltók.
Uniós és kulturális hírek következnek.
Nézzünk közülük néhányat röviden.
Alapvető emberi jogokat sérthet a terrorellenes harc, felügyeleti testület felállításáról tárgyal az Európai Parlament.
Mégsem nehezítenek, a bizottság visszavonta a nyári labdarúgó VB idejére tervezett vízum ötletét.
A népdalgyűjtő Móricz Zsigmond és Bartók Béla portréját mutatja be a Petőfi Irodalmi Múzeum. Először tehát uniós hírek. Nagy-Britanniában a madridi, majd a londoni merényletek adták meg a végső lökést, hogy radikálisan változtassanak a biztonsági intézkedéseken. Emberi jogvédők szerint azonban szigorított eljárások során sérülnek a fogvatartottak személyi jogai.
Az Európai Parlament már tárgyal egy szervezet létrehozásáról, amely az alapvető jogok védelmét biztosítaná a közösség területén, anélkül, hogy az a terrorellenes harc rovására menne.
London mérlegeli, hogy elfogadja-e azt a schengeni határozatot, melynek értelmében egy tagállam fegyveres rendőrei a helyzet különleges sürgőssége miatt egy másik tagország területén is folytathatják egy gyanúsított üldözését.
A jelenlegi szabályok szerint külföldi rendőrök csak nagyon szigorú feltételekkel tevékenykedhetnek a Szigetországban. Például hátra kell hagyniuk fegyvereiket belépéskor, és legfeljebb 5 órás sürgősségi nyomozást folytathatnak, mielőtt értesítik a helyi rendőrséget.
Hiába volt európai viszonylatban talán éppen Nagy-Britanniában a legnagyobb a vallásszabadság. Azt a bizonyos július 7-i napot nem lehetett meg nem történté tenni. Ahogyan a többi tagállam, úgy az angolok is a saját szájuk íze szerint akarták módosítani a terrorellenes harc jogi eszközeinek uniós szabályozását. Londoni kormánykörökben már egy gyors reagálású brit hadtestről suttogtak. Az emberi jogvédők szerint azonban a brit vezetés ezúttal túl messzire ment.
A júliusi robbantások után megváltoztak a játékszabályok. A kormány célja, hogy növelje az állampolgárok biztonságát és szabadságát, annak ellenére, hogy tisztában van vele, ez a két dolog együtt nem létezhet.
Az Egyesült Királyság nem az egyetlen tagállam, ahol már-már radikálisan szigorítottak a biztonsági intézkedéseken. 2 évvel ezelőtt a spanyol főváros Atocsa pályaudvarát rázta meg egy robbanás. Az általánossá váló fenyegetettség közös cselekvésre ösztönözte az uniót. Így jött létre a két egymással szorosan együttműködő rendőri és bírói szervezet, az Eurojust és az Europol. A közösség területén érvényben lévő egységes elfogatási parancs, ahogyan arról nemrég az Európai Parlament is beszámolt, az EU egyik legfontosabb igazságügyi együttműködési eszköze mind a terrorizmus, mind a kiterjedt bűnözés elleni küzdelemben. Az Amnesty International szerint azonban így az unió hitele kerülhet komoly veszélybe, demokratikus értelemben.
Európának mindenképpen az állampolgárok érdekeit kell szem előtt tartani, hiszen minden egyes ember érték, amire vigyázni kell. Akár azon az áron is, hogy beismerik, a brüsszeli képviselők nem döntöttek helyesen.
Talán épp erre jelent majd megoldást az az egyelőre még csak elméletben létező testület, melynek felállításáról most tárgyal az Európai Parlament. A szervezet neve az Alapvető Jogok Európai Ügynöksége lenne.
Brüsszel meghátrált a tervezett VB vízum ügyében. A bizottság néhány hete arra szólította fel a tagállamokat, hogy szigorítsák az ellenőrzést a határon a nyári labdarúgó világbajnokság idejére. A testület azt kérte, hogy Berlin állítsa vissza a vízumkényszert a külső országokból érkezőkkel, főleg a jeggyel nem rendelkező fiatal nőkkel szemben. A legtöbb szexmunkásra Bulgáriából, Romániából, Lengyelországból, Oroszországból és Ukrajnából számítanak, de csak az utóbbi 2 állampolgárainak kell vízumot kiváltaniuk. Az ideiglenes vízum legfeljebb 45 napra lett volna érvényes, ezzel is próbálták elejét venni, hogy a szexipar még nagyobb teret nyerjen az unióban.
Kulturális hírekkel folytatjuk. A népdalgyűjtő Bartók Béla és Móricz Zsigmond portréját mutatja be a Petőfi Irodalmi Múzeum. A kiállításon nem mindennapi zenei felvételeket hallhat a közönség, például Bartók eredeti zongorajátékát és a gyűjtésből való fonográf felvételeket.
Igazi újdonság, hogy erre az alkalomra Sipos Mihály és a Muzsikás Együttes megkereste számos Móricz gyűjtötte népdallamát is. A kiállítás fényképekkel, kéziratokkal, személyes tárgyakkal mutatja be a két művész munkáját.
Két hasonló érdeklődésű, mégis két különböző egyéniség művészi pályájával ismertet meg a kiállítás. Mindketten inspirációs forrása leltek a folklórban. Móricz Zsigmond a vidéken szerzett élményekből táplálkozva újította meg próza nyelvét. Bartók Béla pedig zeneszerzőként a paraszti zene nyelvét tanulta meg. A két portrét a személyes tárgyak, jegyzetfüzetek, utazó írókészlet, archív filmek és fotók mutatják be.
Annál is inkább érdekes, mert Móricz Zsigmond esetében, ha tudtuk is, hogy fotózott, még soha nem mutattuk be a fényképeket, pedig nagyon erős fotókat készített, ő elsősorban szociófotókat készített. Bartók Bélának a fényképeit már ismerték, mert kiadták korábban a zenetörténészek, de az is látható, hogy Bartók Béla inkább etnofotókat készített.
Móricz Zsigmond 1903 és 1907 között 5 alkalommal járt több hónapos gyűjtőúton Szatmár vármegyében. csak nem 2500 oldalnyi népdalt és népmesét jegyzett le. Bartók Béla 1906-ban indult el felfedező útjára.
Bartók mintegy 10 000 dallamot jegyzett le, tehát fonográffal ment, fölvette fonográfra, a hengerekről lejegyezte, és aztán a 30-as években a korábbi lejegyzéseit még ellenőrizte.
A Petőfi Irodalmi Múzeum az ősidők végtelensége. A népdalgyűjtő Móri Zsigmond és Bartók Béla című tárlattal tiszteleg a világhírű magyar zeneszerző emléke előtt. A kiállítás november 15-ig látható.
Leonardo szelleme címmel nyílt kiállítás a firenzei Uffizi galériában. A rendezők igyekeztek bemutatni a reneszánsz művész sokoldalúságát, nem csak a művészetekben, de az építészetben, a mérnöki tudományokban, az anatómiában vagy az aerodinamikában, mindabban, amit Leonardo magas színvonalon művelt. Kiállították a művész önarcképét, amelyet Torinóból kölcsönöztek. A Vatikánból jött a Szent Girolamo. Több anatómiai tanulmány mutatja meg, mennyit tudott a mester az emberi testről. Látható a mechanikus oroszlán, a repülőgép, és kiállították több építészeti tervét is.
Mozart requiemjét új, sajátos feldolgozásban mutatja be Ágens.
A művet nem eredeti zenei környezetének megfelelő előadásmóddal, hanem posztmodern színházi darabként jeleníti meg a színpadon. Az Aquatofana című kortárs opera ősbemutatója holnap este látható a Művészetek Palotájában.
Ágens a klasszikus zenei műveket kortárs modern feldolgozásban, sajátos stílusában állítja színpadra. Mozart requiemjét posztmodern színházi körülmények között jeleníti meg. Ágens olyan operát írt, amelyben fontos szerepe van a játéknak. A szereplői Mozart halálával kapcsolatban nyomoznak.
A Requiem, mint zenei anyaggal a Requiemmel foglalkozunk, a társaimmal, illetve egy másik fajta zenei viszonnyal összevetésben, ami az én zenei viszonyaimat jelzi, az én Requiemmel, bizonyos helyenként egymásból vannak, bizonyos helyenként elválnak egymástól, és hihetetlen módon képesek együtt megszólalni.
A darab műfaját a szerző kortárs operaként határozta meg. A színpadon megjelenő lények és képek jelekként funkcionálnak. Megjelenésükkel erősítik vagy gyengítik a történet erejét.
Én mindig is tartottam magam ahhoz, hogy a történet a hangban, illetve bizonyos színpadi jelek összességében is együtt hatásában vehető ki.
Az előadás különlegességét Ágens hangja és Gertje Krisztián táncából építkező motívumok tovább fokozzák. A darab ősbemutatója holnap este látható a Művészetek Palotájában.
Mindjárt időjárás jelentés következik.
Előbb azonban nézzük meg még egyszer a híradó főbb témáit röviden.
A miniszterelnök bejelentése szerint egy bűnözői csoport robbantásra készült a választási nagygyűléseken.
Holnaptól ismét drágul az üzemanyag, a MOL egy hete emelte legutóbb a benzinárát.
Százezerek sztrájkolnak és tüntetnek Franciaországban, még mindig a pályakezdők munkavállalásáról szóló törvény miatt tiltakoznak.
Lángol a Tabi laktanya, a takarmánytárolásra használt épületeket szándékosan gyújtották fel.
Végül tehát az időjárásról.
Eleinte változóan felhős lesz az ég, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután 16-21 fok, késő este pedig 9-14 fok valószínű.
Sporthírekkel, körzeti híradóval és a Kárpáti Krónikával folytatjuk.
Legközelebb 4 órakor jelentkezünk, hírekkel várom önöket akkor is.
Köszönjük, hogy figyeltek ránk, jó napot kívánok!
Viszontlátásra!
Önök kérték. Kedden este Kabos Gyulával.
A falra másztam tőletek, felejthetetlen óra volt.
Nem is értettem, hogy Éva miért nem ad neked reggelit.
Hogy miért nem ad reggelit?
Mert nem ott alszom.
Másik állás is kellene, mert ha így mennek a dolgok, én nem dolgozom vele.
Tudod, mostában nagyon elegem van ezekből a link férfiakból.
Hoppa, hoppa, hoppácska.
Anya ül le egy padon, egy parkban és rosszul van.
Feltámadok, ha kell, mint a bűny.
Hogy támad fel egy pénzt?
Halálról érültem.
Elköltözöm.
Nem szeretek álmodni.
Két hét múlva minden kész van.
Ez lesz életem legszebb útja.
Visszamegyek a férjemhez, az ő fia.
Úgy szerettél engem, ahogy a szüleim soha.
Gyere velem, kérlek.
Nem hagylak el, Anna.
Senkinek sem engedem meg, hogy ne az őket megillető módon bánjon velük.
Csak azért vagyok veled, mert megzsaroltál.
Mi Pietro Pironi és az egész családja az ön földjén marad. Én nem leszek nyugodt Anna felől.
A Pironikat el kell küldenünk innen.
Gőg. Az olasz filmsorozat folytatódik csütörtökön este az M1-en.
Nem hittem, hogy a műfogsorommal gond lehet, míg nem láttam az unokám óvodai ünnepségén készült videót. Igazgattam a fogsorom.
Biztos mindenki látta.
Döntöttem. Kipróbálom a Blendadent műfogsor rögzítőt.
Blendadent. Erős és biztos tartás műfogsorának.
És most már tetszik, amit látok.
Blendadent. Mintha visszakapná az igazi fogait. Mellékíz. A Blendadent neutrállal akár el is felejtheti.
Bokuska. Új lakás kell. Nagyobb.
Hogy mi van? Most vettünk lakást.
És új bútorok is kellenek.
Juszomuszom, te most viccelsz velem, vagy szórakozol?
FHV lakás és szinkronhitelek márciusban akciós kamattal értékbeszési díj nélkül. Ha lakáshitel, akkor FHV.
Nagyobb lakás kell, juszomuszom.
A megfelelő védelem hiánya tavasszal is legyengítheti szervezetünket. Óvja egészségét ilyenkor is a komplex összetételű új Centrum étrend kiegészítőkkel. Készüljön fel a tavaszra két 60 darabos Centrummal, és emlékeztető bögrét kap ajándékba.
Sokba kerülnek a húsvéti ünnepek. 0640 50 50 50.
Sürgősen pénzre van szüksége. Gyors kölcsön, készpénzben. Hívja a Providentet 0640 50 50 50.